per Rádió 97. Filmes percek. Hugh Jackman.
Eternity can be a curse. The losses you have had to suffer. A man can run out of things to live for. Lose his purpose.
Sziasztok, ez itt az Eper Rádió 97 filmes percek című műsora. A mikrofonnál a két műsorvezető.
Kövesdi Veronika.
És Szina Klára. Itt van velünk a stúdióban mai meghívott vendégünk, Szeker Viktória. Szia!
Sziasztok!
Mielőtt belekezdenénk Hugh Jackman filmográfiájának a vizsgálatába, előtte kérlek, hogy a hallgatóinknak röviden mutatkozz be.
Hát ugye a nevemet már tudjátok, igazából annyit érdemes tudni, hogy idejárok az ELTÉ-re, filmszakos hallgató vagyok, most fogok végezni tavasszal, tehát harmadéves, majd szeretnék Emmára is menni, és hát ugye Hugh Jackman azért választottam, mert hát nagyon nagy rajongója vagyok, különböző okok miatt.
Milyen okok miatt?
Hát, esztétikai okai is vannak, de azért úgy gondolom, hogy színészként is mutatott olyan dolgokat, kevésbé ismert filmjeiben, ami miatt úgy el lehet ismerni, egyébként levéve azt, hogy ami nyilvánvaló.
Úgyhogy akkor el is árultuk, hogy a mai műsorunk témája Hugh Jackman, ausztrál színész lesz. Ő egyébként, hát így a filmográfiáját nézve, nem csak mint filmszínész, hanem mint tévés színész, illetve mint producer is már megmutatta a tehetségét nekünk. És amit említettél, ugye a külcsíny, az ausztrál színészek azok elég ismertek erről, hogy igen, jó hatással vannak a női nemre, de mit gondolsz, hogy ezeken kívül mik lehetnek azok a tulajdonságok, amik miatt gyakorlatilag az egész világon kedvelik őt?
Hát szerintem pont azért, mert tényleg több van azért benne, mint csak az, hogy most milyen génekkel született. Tehát, hogy egy nagyon összetett karakter, és nagyon ellentétes vonások vannak benne, mert például azt tudni kell róla, hogy így musical színészként kezdte, ugye, és nem volt mindig egy ilyen erős testalkatú valaki, tehát kimondottan vékony gyerekként született, és ilyen musical színész volt, voltak még róla a hírek azzal kapcsolatban is, hogy például miért van 13 évvel idősebb felesége, hogy milyen szexuális beállítottsága van, amiről nem tudunk, de persze mindenki reménykedik, hogy ez csak ilyen rossz májú pletyka. És ugyanakkor humoros is, és amellé, hogy van egy ilyen nagyon erős maszkulinitása, amellé pedig például a milyen kevésbé ismert filmjeiben ugye megmutatkozik, például a Forrásban, van egy ilyen nagyon törékeny vonala, vagy oldala is, például a Két és Leopoldban is, ott is egy határozottan más karaktert ismerhettünk meg, és van, aki például ezért kedveli meg. Tehát nekem vannak olyan ismerőseim, akik nem a farkas miatt szeretik, hanem azért, mert látták, hogy ez az ember tud sírni is, ez az ember meg is tudja érinteni a közönségét, és nem csak ezt a nagyon férfias szimbólumot tudja hozni, amit úgy általában ismernek róla.
Szerinted pont lehet, hogy emiatt a törékenysége miatt merültek fel azok a pletykák, hogy esetleg ő a másik nemhez vonzódik?
Hát lehetséges, igen, hogy emiatt is. Ugye ott van az a tényleg, ami egy kérdés, hogy mégis azért ilyen adottságokkal valahogy nincs annyira összhangban így a feleségének a kora. Talán a külsője még azt mondom, hogy így nem is annyira, tehát hogy nem annyira ellentétes. És ugye az, hogy emiatt, mivel a feleségének nem lehet egy gyereke, nincs is vér szerinti gyereke, ami úgy gondolom, hogy azért fontos lenne szerintem egy embernek, meg hát azért ilyen géneket, én úgy mondom, hogy a jövő, hát ezt tovább kell adni, de szóval, hogy ezért felmerültek ezek a pletykák, és ugye ez a musicales vonal miatt is, meg azért, mert szerintem pont emiatt a különlegessége miatt, vagy egyetisége miatt, hogy annak ellenére, hogy van egy ilyen adottság, annak ellenére ezzel nem él úgy, mint ahogy az elvárható, vagy elvárnák tőle.
Hát mondjuk a családi állapotára visszatérve, ez nem tudom, nyilván vannak ugye jelek, hogy miből következtetnek ezekre a dolgokra, de szerintem azért ez nem feltétlen jelentett bármit, mert úgy tudom, hogy többször is elbetélt a felsége, és ezért fogadtak utána végül is örökbe két kisgyereket. Úgyhogy ezt azért így nem vonnám én össze ezzel, de hát ki tudja, nem tudhatjuk.
Hát igen, ez igazából a kb. 4 vagy 3 évvel ezelőtt voltak ezek a pletyek, azóta ez így lejjebb ment, tehát nem nagyon olvasható most ilyen cikk róla, és én sem gondolom azt, hogy most ez így bármit is magyarázna, hogy ő úgy dönt, hogy fontosabb neki az, hogy együtt legyen valakivel, mint hogy most hozza ezt a karaktert.
Amúgy mit gondolsz, hogy a karrierje szempontjából melyik szerepek voltak a legfontosabbak?
Hát ugye azt mindenki, hát nyilván a farkas karaktere, azzal robban be lényegében 2000-ben, pont 2000-ben, vagy 2001-ben. De szerintem a karrierjében nagyon fontos voltak az ilyen kitekintések is, amit most már így nagyon igyekszik keresni is. Tehát például a nyomorultakkal, a tökéletes trükkel korábban, a forrással, tehát hogy mindig próbált azért nem csak a farkassal azonosulni, ugyanakkor szerintem ez nem annyira sikerül, mert annyi X-Men film jön ki még most is, és még mindig várható, hogy most már egyszerűen le nem tudja mosni magáról, hogy ő a farkas. Igen, hát lényegében ez az X-Men széria ezzel lett ismert, és az nagyon jó szerintem, hogy nem csak előtte ismerhetünk olyan filmeket tőle, amilyen kevésbé sikerorientált, kevésbé ilyen akciódús, hanem inkább mondjuk ilyen művészibb önkifejezést tesz az előtérbe.
Szóval szerinted nehéz kitörni a farkas karakteréből?
Hát szerintem igen, meg szerintem ez kapcsolódik, tehát ez kapcsolódik az is, hogy ugye az fel kell építeni egy ilyen fizikumot, és akkor már eleve bizonyos szerepekre nem lesz hiteles. Tehát például egy ilyen két és leopoldos kis herceget nem tudna már eljátszani, nem tudom, 110 kilósan, vagy nem tudom hány kilósan, de már annyira sokszor kellett visszamenni ebbe a fizikumba, ami egy iszonyat, tehát különböző ilyen videók vannak, hogy milyen diétát csinált, milyen edzéstervet, hihetetlen.
Igen, én valamilyen 6000 kalória per igen. napos speciális diétáról hallottam, hát elképesztő. Szóval ezért ehhez kell egy alázat a szakmája iránt már kapásból.
Igen, meg napi 6-szori étkezés, csak csirke és brokkoli, és igen, és most például az utóbbi X-Men filmekben azért már látszódik az is, hogy lehet, hogy túllőttek egy kicsit a célon, és ez a fizikai meghatározottság szerintem egy kicsit kivonja őt bizonyos szerepekből.
Elég sokat beszéltünk már ezekről az X-Men filmekről, és nem tudom, hogy mindegyiket láttad-e, vagy csak egy-kettőt belőle, de az érdekelne, hogy szerinted melyik sikerült a legjobban, melyikben a legjobb az alakítása.
Hát ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. Mindegyiket láttam természetesen. Hogyha mondjuk így választanom kéne, ami nem lesz azonos a közvéleménnyel, akkor én azt mondanám, hogy talán a harmadik X-Men és a farkas közt kéne így hezitálnom, hogy melyik volt a legjobb. Ott tényleg volt egy olyan erős és hiteles érzelmi szál, amiben úgy azért meg tudtam mutatni ezt az oldalát. Ezt próbálták erőltetni így a következő farkasban is, ami ugye Japánban játszódott, de ott szerintem az nem annyira volt hiteles, meg nem volt úgy felépítve, de mondjuk azt mondanám, hogy a farkas. De az alapvetően azért is befolyásolja, mert nekem az a film nagyon tetszett, az egy nagyon másmilyen volt. Azok után, hogy megcsinálták a trilógiát, utána jött egy teljesen más jellegű film közvetlenül pár évre rá, és szerintem nagyon jó irányba vitték el, és ezt az irányt nem folytatták.
Az elmúlt években nagyon gyakran jelentek meg olyan mozifilmek, amik valamilyen képregény feldolgozást vittek vászonra, és nem tudom, hogy erről te mit gondolsz, hogy mi lehet ezeknek a filmeknek ez a hihetetlen nagy sikere?
Hát szerintem én ezt azzal tudom magyarázni, hogyha nem csak ilyen filmes kontextusban gondolkozom, mert az nem annyira érdekes szerintem így bárki számára, hogy például az X-Menben, de sok szuperhősös filmben, sok ilyen képregényben igazából a különbözésről beszélnek, arról beszélnek, hogy mit lehet tenni, vagy hogy lehet a társadalomban úgy létezni, hogyha más valaki. És ezt erre most ráhúzhatjuk, szinte bármit ráhúzhatunk. Tehát a legalapvetőbb dolgoktól egészen a homoszexualitásig, vagy addig, hogy más vallású az ember. Mindegyikben mindenki különbözik, és ezekkel a történetekkel ezért szerintem sokan tudnak azonosulni. És például az X-Mennek, hogyha mi ott akarunk maradni, ott, annak vannak is ilyen értelmezései, amik ezt a másságot, ezt meg akarják valamilyen kontextusban magyarázni. És szerintem ezekben a szuperhősös filmekben mindenki talál egy olyan karaktert, akivel így tud azonosulni, és akkor így úgy tudja érezni, hogy az, amiben ő különbözik az átlagtól, amit ő máshogy csinál, vagy nem tud egyszerűen úgy csinálni, mint a többiek, az lényegében egy érték, és ezzel így egy ilyen pozitív érzéssel tud kijönni az ilyen filmek utána moziból.
Amúgy az egyik talán leggrandiózusabb filmje az az Ausztrália. Arról esetleg tudnál pár szóban?
Hát nekem az nagyon, nagyon nem a kedvencem, de hát tényleg nagyon epikus. Igazából azt szoktam arról a filmről mondani, hogy ez három film egyben, tehát hogy az elején van egy nem is tudom, egy ilyen kalandfilm Ausztráliáról, van benne egy háborús film, és van benne egy szerelmi történet, egy romantikus film, és ez szerintem egy kicsit túlfeszíti az egész filmet, tehát iszonyat hosszú, tehát több mint 3 órás. De hát ott például szerintem nagyon jól megtalálták ezt a hangsúlyt, és nagyon közel van szerintem a valódi karakteréhez az a karakter, vagy én legalábbis úgy látom. Én azt a filmet úgy nem annyira tudom. Azt tudom egyébként, hogy ez nagyon sok embernek tetszik. Mert pont emiatt a túlcsordulása miatt, mert ez annyira olyan Hugh Jackman-nel a Ausztrál tájon, háború közben, elzárva a világtól, tehát hogy ez már olyan szinten halmazottan vadregényes és romantikus, hogy ez van, aki ezzel nem tud immunissá válni, és meg is értem. Tehát...
Hogy érdekes, mert én speciál szeretem ezt a filmet, de nem azokért az indokokért, amit mondtál, hanem valahogy annyira egyben van a látványvilág, hogy ez... De amit szintén említettél, hogy nagyon hosszú a film, erre kifejezetten emlékszem, amikor moziban megnéztem, és közben ki is kellett mennem, és utána visszamentem egy ilyen háborús csata jelenet közepébe, és így hirtelen nem tudtam, hogy mi van. Úgyhogy hát igen, ez egy jó hosszú merítés. 2013-ban kijött a Fogságban című film. Ott ugye Jake Gyllenhaal-lal szerepel egy filmben, jól igen, tudom. Igen. Ott milyen karaktert játszik?
Hát ott ugye egy édesapát játszik, akinek elrabolják a gyerekét, illetve hát eltűnik a gyereke. És az a film is eléggé, hát ahogyha az én szemszögemmel nézem, akkor eléggé vegyes érzéseket kelt bennem, és szerintem sok emberben is, mert ahhoz képest, hogy ő milyen filmekben szerepel, tehát hogy voltak azért úgy komolyabb filmjei, mondjuk ide sorolnám a Forrást, amit nem tudom, hogy így láttatok-e, de az nagyon nem ismert filmje. Az volt talán még a legkomolyabb, de ez a Fogságban, ez tényleg egy nagyon, nagyon szikár és nagyon-nagyon megrázó élmény tud lenni, és talán ott nem tudom, valahogy nekem annyira nem volt hiteles. Talán szerintem ott ezt a filmet azért vállalta el, mert ugye neki is vannak gyerekei, és nagyon azt mondta, hogy nagyon tudott azonosulni a karakterrel, aki tényleg már a törvényt is át kell, hogy a törvényt sem szabad figyelembe vennie, akkor, hogyha arról van szó, hogy visszakapja a gyerekét, és semmit nem tud, hogy mégis hol keresse, és kin keresse, és mi történt. És szerintem annyira megrázó volt ez a történetnek is, hogy én úgy éreztem néha, hogy annyira nem tudja beleélni magát. De ez az én személyes látásom, ahogy én láttam.
Mondjuk az a film az eléggé sokféle stílust is felölel, mert ugye kicsit thriller is, kicsit krimi is, ugye igen, drámai szálak is megvannak benne, úgyhogy nem feltétlenül a legkönnyebben emészthető.
Nem könnyen emészthető, igen, abszolút nem. És pont a témája miatt is, pont amiatt is, hogy eléggé lassan halad előre, eléggé belemennek ebbe a várakozásba, hogy tényleg érezze a néző is, ezért szerintem nem annyira, hogy az a legkevésbé sokszor nézhető film az ő filmjei közül.
És a pályája szempontjából nem gondolod egy kicsit kilógónak ezt a filmet, hogy elvállalta?
Amit én kilógónak tartok inkább, az talán a szex telefonhívásra. Az egy nagyon fura film, tehát hogy... És én egyébként nagyon örültem annak a filmnek, nem tudom, hogy láttátok-e, de abban egy gonosz karaktert játszik, és egy ilyen nagyon... Tehát, hogy valahogy ott is megtartja ezt a vonzó jellegét, de valahogy nagyon félelmetes. Szerintem az jobban kilóg azok közül, mert ez a fogságban lényegében itt én ezt a közé sorolnám be, mint mondjuk a forrást, ahol például a feleségét veszti el, itt pedig szintén egy családtagot veszt el, szintén azzal kell szembenéznie, hogy tudná megmenteni. De ott viszont egy számító, egy tehát egy hidegvérű, tényleg egy nagyon-nagyon ijesztő karaktert hoz, és szerintem nem fektettek arra eléggé hangsúlyt, és szerintem ez ilyen karaktereket még nagyon látnék tőle.
Tehát szerintem jobban áll neki a negatív szerep, mint...
Szerintem én meglepődtem, nem gondoltam volna, az az egyetlen egy ilyen igazán negatív karaktere, talán még a Tökéletes trükkben is van egy ilyen... Hát igen, ott is vannak olyan jellemvonásai, de ebben nagyon hiteles volt, tehát meglepően hiteles volt. Tehát amellett, hogy egy ilyen farkas figurát is el tud úgy adni, hogy imádjuk, és biztonságban érezzük magunkat mellette, ott azért ott úgy elgondolkoztam, hogy...
Igen, mondjuk ez érdekes, mert hogyha tényleg így jobban belegondolunk, akkor most ezen kívül a filmen kívül szinte mindig vagy pozitív karaktert, vagy olyan karaktert játszik, aki mondjuk valami miatt ő a szenvedő alanya valaminek, szóval ez elég ritka, úgyhogy mindenképpen jobb lenne, hogyha kicsit ilyen negatívabb, meg árnyaltabb karaktereket is.
Hát igen, illetve ott van még ugye a Füles, a Woody Allen film, amiben szintén hozott egy ilyen gonosz karaktert, egy gyilkost, de hát Woody Allen stílusával úgy, tehát hogy nem tudjuk komolyan venni, meg igazából az egy nagy sértődöttségem is Woody Allenre, hogy benne hagyott fél óra Hugh Jackman-t és másfél óra Woody Allen-t, tehát hogy szerintem, hogyha valakinek van egy Hugh Jackman-e egy filmben, akkor azért akár Woody Allen, akár nem, azt ki kell használni, de szóval még talán az sorolható ide, hogy ott is valamilyen ilyen gonoszságot akartak megjeleníteni.
Melyik a kedvenc három filmed, amit mindenkinek ajánlanál kötelező megnézésre?
Nekem mindenképp azt mondom, hogy a Forrás, mert nagyon nem ismerik, és nehezen emészthető az is, de nagyon sok minden van benne. Mondjuk azt mondom, hogy a Farkas, tehát a trilógia után készült első Farkas, és Két és Leopold, mert abban annyi olyan humoros kis jelenet van, ami tényleg ilyen szálló, igen, hogyha valaki megnézte, és többször megnézte, tehát... És az egy nagyon, nagyon könnyed, és ugyanakkor mégiscsak az is elgondolkoztató. Úgyhogy ez a három, de mindegyiket, tehát persze, hogy mindegyiket amúgy nézel mindenki.
Zárásként még nekem lenne egy rövid kérdésem, csak annyi, hogy mit gondolsz, hogy mit várhatunk tőle a jövőben, vagy esetleg van olyan projekt, amiről tudsz, hogy...
Hát készül. Ugye ott lesz majd a legutolsó X-Men film, ha minden igaz, ami az apokalipszis témát, tehát hogy ott van egy ilyen már ismert a képregényből, meg a rajzfilmekből már ismert téma, amit tovább fognak vinni, és állítólag azzal lezárják ezt a farkasos végeláthatatlan folyamatot, sajnos, de hát ugye farkas halhatatlan, úgyhogy nem játszhatja mindig Hugh Jackman. És ugye ott van még egy másik projekt is, amiben a Fekete Szakáll kalózt fogja játszani. Meg is jelentek róla képek, így kopaszon, hatalmas szakállal, szörnyű, ilyen kis bajusszal. Borzalmas, de az nem tudom, hogy milyen jellegű film lesz. Tehát, hogy ez most egy gyerekfilm lesz, arról nem tudok. Ezen felül másról nem tudok. De reménykedek egy ilyen szextelefonhívásra, gonosz, csábító gonosz, megrettenek tőle típusú karakterben. Nagyon reménykedek, hogy olyan még lesz.
Köszönjük, hogy eljöttél, és nektek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmeteket. Ne felejtjétek, hogy a műsorainkat visszahallgathatjátok a 97 MHz-en, illetve az eper.lt.hu-n. Sziasztok!
Az Eper Rádió 97 Filmes Percek című adását hallottátok.